tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várva az ő irgalmasságát az örök életre. Amen. Isten igéjéből olvasok fel egy emberi mérték szerint nem különös és nem érdekes rész, de a tanúságát érdemes megjegyezni. Jeremiás próféta könyve 13. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Ezt mondta nekem az Úr, menj, vegyél magadnak egy lemvászon övet, és közd a derekadra, de vízbe ne érjen. Meg is vettem az övet, az Úr parancsa szerint, és a derekamra kötöttem. Másodszor így szólt hozzám az Úr igéje, fogd azt az övet, amelyet vettél, és a derekadon van, indulj, menj el az Eufráteszen, és rejtsd el ott egy kőszikla hasadékában. Elmentem tehát, és elrejtettem az Eufráteszen, ahogyan az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő múlva ezt mondta nekem az Úr, indulj, menj el az Eufráteszed, vedd elő az övet, amelyről azt parancsoltam, hogy rejtsd el ott. Elmentem az Eufráteszhez, megkerestem, és elővettem az övet arról a helyről, ahol elrejtettem. És ime, az öv tönkrement, egészen hasznavehetetlen volt. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr, így teszem tönkre Júda kevéségét, és a nagy Jeruzsálem kevéségét. Ez a gonosz nép nem akar hallgatni az én betédemre. Megáltalkoló szívük szerint élnek, és más isteneket követnek, azokat tisztelik és imádják. De olyan lesz ez a nép, mint ez az öv. Egészen hasznavehetetlen. Mert ahogyan az ember derekára csatolja az övet, úgy csatoltam magamhoz Izrael és Júda egész házát, így szól az Úr, hogy az én népem legyenek, hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére, de ők nem hallgattak rám. Most jóval rövidebb lesz a szolgálatom, mint az előbb volt. Nem azért, mert érzem a jó illatot a konyháról, nem az zavar, hanem az erőm egy kicsit megfogyott, és a mézből sem jó sokat enni. Kezdem azzal, hogy Istennek az emberei felülről mozgatott emberek. Ezt folytatom a délelőtti, vagy az előbbi szolgálat gondolatait. Istennek minden valóságos embere, aki igazán szolgálja az Úrnak, nem csak gyermeke, de szolgálja is, szolgál is, nem csak élvezi a atyai ház sokféle jólétet nyújtó kedves ajándékait és körülményeit, hanem szolgál is. Ezek az emberek felülről mozgatott emberek. Nagyon sokszor nem lehet megérteni, hogy hívő ember mit miért csinál. És néha ő maga sem tudja, majd fogok példát mondani. Mint ahogyan mondtam, hogy Mardokeus most nem tudta, hogy miért kell azt mondani Eszternek, hogy elárult, hogy zsidó vagy. Vannak dolgok, amelyekhez nem kell külön isteni vezetés. Ha én reggel felébredek, nem kell megkérdezni, uram, felöltözkedjek-e? Vagy pedig a reggelit elfogyasztam-e? Vagy anyának nem kell azt megkérdezni, a gyerekeknek csináljak 10 órát, vagy ne csináljak, mennek iskolába. Ezeket az élet eseményével Isten már beleépítette. De vannak dolgok, ahol vagy úgy én kérek tanácsot, mint mondtam, vagy pedig Isten szól. Itt most Jeremiás, Isten papja és szolgája, kap egy egészen váratlan parancsot, amelyből semmit nem értett addig, amíg az Úr meg nem magyarázta. De mindenben engedelmes volt. Egy teljesen érthetetlen, emberileg értelmesen, hiába való gyerekes dolgot csinál. Isten a gyerekes dolgokat parancsolt neki. Vásárol egy lemvászon, hogy a vízbe ne érjen, derekadon legyen, jó messzire menjen az Eufrátészhez, jó messze volt, és nem busszal ment. És rejtsd el, hagyd ott, és megvárni, míg megrosszad, aztán visszahozni, kezébe rosszat több, mi ez? Isten megmagyarázta, hogy mi. Elmondok egy példát a saját életemben, Lajos testvér elkötelezett, hogy mondjak életpéldákat, hát egyrészt szófogadásból, másrészt mert beletartozik, elmondom, hogy volt egy különös élményem a lágerben. Nem olyan gusztus az dolog, de ebédig elfelejtjük. Ugye 3000 ember dolgozott az a hatalmas részgyárat, építettünk ott meg aranygyárat, kint éjszakra, a sarkörtről még éjszakra 200 kilométerre, és bizony a három fogolynak egyetlen egy nagy WC volt, 30 üléses nagy deszka építmény, amit egy hatalmas emelő, mikor az megtelt színig, megfagyva, akkor lerakták tovább, oda kellett pakolni tovább. Jött a május 1-e és a főnököm egy Szicskó nevű hitetlen orosz, de az Isten a szívét jóra indította, én hozzám nagyon jó volt. Azt a parancsot kapta, hogy el kell takarítani ezt a megfagyott szennyet onnan május 1-ére, mégis hogy néz ki a barna csíkok keresztül kasult. És el kell mondanom, hogy ez a Szicskó 20 évet kapott azért, mert 20 ezer rublet elfelejtett az államkasszába visszatenni, magánál felejtette hosszú időre is. 20 évet kapott a 20 ezerért. Ez megtudta, itt van egy magyar pap, és szólt az egyik mesternek, az egy Litván SS ma volt, SS-es litván mérnök volt, 25 éve itt éltek, mert az német SS-nek volt a tagja, annak mondta, hogy itt a magyar fag keres meg, megkeresett engem, ez a Csiskó Vehiócs azt mondta, hogy mostantól kezdve tedd le a lapátot, itt leszel az én házi szolgám, irodaszolgám, ha be vagyok rúgva, akkor őriz engem, a fehéremmel kimosod, hordod nekem a szódavizet, más dolgod nem lesz, és ezért minden egyes nap három napot számít, mert Stalin megengedte, hogy a 150%-ot teljesítő embereknek egy napot háromba írtak, hát volt mivel már mindenkit 25 évre ítéltek. Kevesen voltak arról, mint én, akik hetet kaptak. De az én ítéletem olyan volt, ez az szóval, hogy a Szovjet Csányi, a különleges tanács mérte rám a Béria bíróságot, csak 7 évet kaptam, de ez olyan volt, hogy amint véget ért, újra kezdődik. Mindig újra ismétlődik, megint bekapcsol a hétre. Ez életfogytiglani ítélet volt. Nos, én szégyeltem azt, és fájt nekem, hogy tudták rólam a fiúk, hogy a fogolytársak, hogy én hívő ember vagyok, én hordom a szódavizet, ülök ott kényelmesen az irodába, és mindig mondta a rádió minden hónap végén, a neveket Zimán Józsefnek is 3x26 napja van a nagy teljesítményén, és én tudtam, hogy nagyot nem teljesítettem. Mondtam a főnökömnek, hogy ne adjon nekem 3 napot. Azt ő meg akartam mutatni, hogy ő mindenre képes, igenis, én kaptam a 3 napokat. De engem nagyon bátott, és úgy imádkoztam azért, hogy Istenem, nagyon kérlek téged, tegyél valamit, hogy én ezt a szégyen ne viseljem, hogy könnyű munkám vagyok, melegben vagyok, és nekem 3 napot adnak, más kint dolgozik a 40 fokos hidegben, és egy napot se írnak neki. És akkor az történt, hogy jött a parancs, hogy május 1-ére el kell sárkányozni a megfagyott ürülékeket, a WC maradványokat. 3 napot ígértek annak, aki erre a munkára jelentkezik, én rögtön jelentkeztem. Főnököm, amikor megtudta, hogy jelentkeztem, nagyon dühös lett. Az én házi szolgám, aki nekem a szórólizet volt, hogy ne csákányozzon ilyen dolgokat. Én azt mondtam, nekem Isten parancsolja. Nagyon, nagyon, ahogy mondják, beverjed, begurult, mert nem hitt Istenben. Milyen Isten parancsol, milyen parancsol, mondtam, Isten parancsa hozzám, hogy én csákányozzam, azt a szennyet. És akár tetszik, akár nem fogom csinálni. Hát beleegyezett. Vertem azt a sok mindenfélét, telelettem szennyel. Rajtam elolvadt, mikor bementem este a barakba, nem engedtek az ágyamra, ott ültem az ajtóba, nyitott ajtónál, hogy a rettenetes szak kifele is menjen. Így telt el 2 nap, 2 éjszaka, csákányoztam azt a sok megfagyott szennyet, és tele voltam, maga voltam egy mozgó WC, volt a szó. De tudtam, hogy ennek így kell lenni. Harmadik nap, hogy megint csákányoztam, volt még egy fiú, aki vállalkozott rá, de másnap ott hagytam, megelégelte. Egyedül vertem azt a sok mindent. Egyszer csak megáll egy kis zsip. Kívülik egy százados, különleges válpántja volt, úgy nevezték ezek az repülő ellenőrök. Volt egy papírjuk, hogy minden ajtót kötelesek megint előtte, és mindenki köteles nekik engedelmeskedni. Megvoltak a beépített emberei, és valaki már bejelentette, hogy van itt egy fogoly, akinek megy a 3 nap, és nem csinál semmit, csak ül a meleg szobába. Jött a főnökömhöz, hol van Zimányi? A főnököm ravasz ember volt, megjátszotta az ilyet ember, kapkodott, heveget, hol van Zimányi? Jaj, ott van né, megmutatta hol. A százados nem jött nagyon közel, mert nem bírta az illatot, megállt, hiába volt megfagyva, de meg volt az illata. És kérdezte ki az anyát, stb. Minden. Miért vagy itt? Mondtam, hogy május 1-ére rendnek kellene. De akkor nagyon nagy szocialista voltam. Rám nézett, azt mondta, fiam, itt a feljelentés, hogy te melegbe ülsz és 3 napot kapsz. Pedig itt vagy kint ebben a szennyben. 10 érdemeltem, 3-at. És rendben van. Menjen a 3 nap neked tovább is. Amikor elment az ember, a főnökem azt kérdezte, ez a csúnyám maga a nyelvén, hogy te nyomorult kis magyar féreg, honnan tudtad, hogy jön az ember? Mert én mindent tudok. Rengeteg pénze volt. Én mindenkit megvettem, de ezt nem tudtam. Mondom, nekem felülről megmondták. És amikor én kiszabadultam, ő még ott maradt, még volt neki mit ülni. Utolsó kérdése a búcsúnál, mondd meg, hogy honnan tudtad, jön az ellenőr. Mondtam, hogy nekem van antennám, és van adásom. És így veszem az adást. Ez egy egyszerű példa, de ettől kezdve a fiúk engem már nem bántottak, mert senki nem vállalt azt a munkát, amit én csináltam, és nyugodtan kaphattam a 3 napot, és így 7 év helyett már 5 év után kiszabadultam a lágerből, aztán életfogytiglan a városban lettem letelepítve, de megszabadultam a drótoktól. Egy példa volt arra, hogy én sem tudtam, hogy miért jön ez a parancs. Nem szívesen csináltam, de tenni kellett, és meg volt az értelme. Na most a vitatkozás. Van bennünk sokszor a megértett isteni parancsra szemben vitatkozás. Jeremiás mondhatta volna, hogy uram, ha akarsz valami komolyat, hát valami komoly dolgot, mi az, hogy vegyek egy övet, ezt tegyem a derekamon, hát ez olyan közönséges dolog. Ebből én mit mondjak Izraelnek? De ahogy Isten parancsolta, len vászonőr legyen, vásárolni kell, a derekadon legyen. Mondhatta volna, hogy van nekem 3-4 öve maszekrényemben, vagy ahol tartom. vagy kölcsönkérek valamelyik lévitától, vagy paktól, nem, venni kell. Ez azért kellett, mert Isten megvette Izraelt. Meg kellett venni az övet, és olyannak kellett lenni, hogy könnyen romlik, mint a lemvászó, nem lehetett bőrből, nem lehetett kölcsönség érni, nem lehettek rajta díszes csattok, egyszerű lemvászó, amilyen Izrael volt. Ezt a proféta nem tudta. És a derekára kellett kötni, mint ahogy Isten magára csatolta ezt a népet. És milyen különös, amikor Isten jön, újra szól, akkor figyeljétek meg, hogy mit mond. Ez engem annyira sokszor buzdít, de le is ver. Így szólt az Úr. Fogd az övet, amelyet vettél. Szót fogadtál. A derekadon van. Szót fogadtál. Most jön újabb parancs. Indulj el utána teszed. És megint jön a kérdés, hát el kell dugni egy hasadékba, vízes helyre. Hát miért menjek én meg 1000 kilométert, mikor itt tele vagyunk szikla hasadék. A Jordán partján annyi barlang van. Befolyik a víz, eldugom oda. Nem megy az Eufráteszhez jó messzére, mint amilyen messze ment Izrael az Úrtól. Mindenek volt értelme, csak Jeremiás más nem tudta, de nem vitatkozott. Most elmondok egy példát, lehet, hogy többen már hallották kazettáról, de igazat mondok. És megmagyarázni én sem tudom, csak elmondom, ahogy történt. Kaptam többször a kárpátaljai hívők 1-2-3 rubeles összerakott adományából 100 rubelt, többet nem kaphatott egy fogói postán, kaptam 100 rubelt. Pénzküldeményt a lágerben, az azt jelentette, hogy 100 darab ilyen akkor a kenyér. Nagyon sokszor nem vehettem át, mert a postás kiírta, hogy én a munkából hazajöttem, már valamelyik bandita akkor a késsel odament, és megmagyarázta a pénztárosnak, hogy ő az imány. Azt tudta, hogy nem, de a kés meggyőzte. Sokszor nem kaptam meg, ha pedig panaszemeltem volna, megöltek volna másnapra. Nagyon sokszor, akik panaszoltak, ott lógtak a közös WC oldalán egy vaskampon, csontápagyva. Megfojtották éjszaka és felakasztották oda. Példának, hogy senki ne árulkodjon. Nem lehet árulkodni. Ha nem kaptam meg, akkor nem. Egyik alkalommal sárkányoztam buzgón egész nap a követ. Követ vertünk fejjel sárkányon, állati munka volt. Éreztem a bensőmben, egy volt egy benső indítás, hogy most leadom a szerszámokat, nem menjek be a barakba, a vacsoráért, azonnal rohanyak a postára. Tudtam, hogy pénz van. Tényleg, hogy átvéltem a őrség kapuját, rohanak a postára, a többiek mentek be a vacsoráért, látom az imányi 100 rubel. Még senki nem tudta átvenni, aláírtam. Azt mondtam, Uram Jézus, megőrizted nekem ezt a 100 rubelt. Én most nem egy tizedet tudok, hanem 6-ot. 60 rubel elosztottam. 60 fogolytársam vehetett egy jó nagy darab kenyer. És nagyon megvoltam magam elégedve. Az Úr azonban szólt nekem, hogy ott is egy, ott is, nézd azt az öreget, nézd azt a 14 éves gyereket, itt van. Adjál annak is. Azt mondtam, Uram, már 6-szorosan adtam ki, elkezdtem ostoba fejjel alkodozni. Ez vakmerőség és nagy ostobaság. Isten eltűrte, mennyi mindent eltűrt nekem. Arra gondoltam, hogy ne ösztönözön engem az Úr, bemegyek a kantinba, van még 40 rubelem, elköltöm, veszek finom ennivalót, ami nekünk akkor finom volt, halpasírtot, őrölt halból. És akkor az Úr hiába mondja, már nincs több. Nagyon vakmerő voltam, nagyon, most is szégyellem. És kezemben volt egy piros cservonyet, egy 30 rubeles, meg egy zöld 10-es 40, ebbe a kezembe, itt egy vaskorlát, oda kellett bemenni, önkiszolgálás már akkor megvolt, ott kint éjszakon, ez megvolt. Itt voltak a különféle ételek. Én szépen megraktam talán 36 rubelért, fasírtott 4-ért kenyeret, már így emlékszem valahogy, és mentem oda a tálcával, a kisasszony lepötyögtette a gépen, hogy fizesse, üres volt a kezem. Annyira, hát nem volt pedikűr, meg manikűr, a körmöm jó vele ment a kezembe, és lehetett látni élesen a körömnyomokat, de nem volt benne semmi. Az biztos, hogy ember nem vette ki, mert ott, ha csak hozzáértek volna, tudtam, hogy hol vagyok. Nem sokkal előtte voltam, amikor ugyanott álltam, megint ennivalót vásároltam, és éreztem, hogy a vesémben van két kés. És egy másik valaki pedig átnyúl hátulról, és zsillettel körülvágta ezt a kombizó munkaról zsebét, ott voltak a feleségem levelei. Azt hitték, hogy pénz. A kés a vesémben volt, én meg sem mozdultam. Látták levél, vissza is elmentek. Tehát minden érintésre az ember ott nagyon reagál, mert ott így éltünk késeken. Tehát az nem létezik, hogy valaki kinyitotta volna ezt a bezárt kezemet, amikor a körmöm úgy sebezte a tenyeremet. Elvette az Isten. Elmondtam néhány testvéremnek, ez volt olyan kedves hívő ember, aki azt mondta, az nem lehet. Én ezért csak azt kérdeztem meg, hogy te elhiszed, hogy Isten a semmiből világot teremtett? De hogy két papírdarabot el tud venni, nem hiszed el? Hát én hiszem, mert átéltem. Nem engedelmeskedtem, okoskodtam, vitakoztam, nem kaptak azok, akiknek adhattam volna, és én sem kaptam semmit. Megszégyedülve le kellett tennem a tálcát, és pirulvartal elmenni. Minek tűnik, ha nincs pénze, mondta az a lány, mit magyarázzak neki? Na, azóta, amikor van, hogy Isten indít valamilyen adakozással, előfordult már, hogy azt mondtam, Uram, most már olyan sokat kérsz tőlem, el is életlen beszéd. Hát már alig maradt valami. Mindig eszembe jut a 40 rubel, és akkor megint adni kell. És a sose ráfizetés, az a ráfizetés, ha nem adok. Nos, menjünk tovább. Jeremiás nem alkudozik, nem kérdezi, hogy miért kell ezt csinálni. De amikor az Úr jön, pontosan úgy találja Jeremiást abban az állapotban, amelyben lennie kell. Megvette az övet, a derekán van. Én most itt megállok egy kicsit, és mindenkitől megkérdezem, mert itt értelmes emberek vannak, hogy most ebben a pillanatban, most nem én állok itt, hanem az Úr Jézus állna veletek szembe. Úgy talál le benneteket, ahogyan rendelte. Mindabban, amit mondott, engedelmesek voltatok? De Jeremiás úgy találta, teljesen rendben. Nem értette Jeremiás, de megtette. De amit ti megértettetek, azt is megtettétek el. Ha pedig valaki azt mondja, én nekem semmit nem szólt az Úr, ez van nagy baj. Dávid fölkiáltott, Uram, ha néma maradsz, meghalok. Ha nincs isteni parancs, azt jelenti, hogy nincs élet. Isten a holtakat nem használja, megmondta az igében Jézus. Isten nem a holtaknak, az élőknek Istene. Akinek pedig élő hite van, azokat használja. Mindig tenni kell valamit. Én hiába vagyok nyugdíjban, és 76 éves vagyok. Most van a legtöbb időm az aktivitásra. Nincs nyugdíj állapot. Nincs munkanélküliség. És nincs nyugdíj. Nincs tétlenség. Nincs alvás. Ha valaki úgy érzi, hogy neki az Úr semmit sem mond, az nagy baj. Akkor szóljatok ki. És szólni fog. Valami nagy oka van, ha nem szól. Pál apostol ilyen engedelmes állapotban nem érte írni, hogy legyetek az én követői, mint én is a Krisztusé. Ezt az ígét tudom, de nem mindig szívesen olvasom, mert így érzem, hogy nem, én ezt nem mondhatom. Bár eljutnék oda, hogy ezt mondhatnám, hogy legyetek az én követői, mint én is a Krisztusé, pedig ide el kell jutni. Most pedig jön egy nagyon hosszú út. Elmen az Eufráteszhez. Mondottam, hogy közelben ezer olyan hely van, ahol sziklák között van víz. Rengeteg ilyet ismerünk Magyarországon is, meg a felvidéken, ahol egyenesen vízmedencéken kell átmenni, és tovább megyünk a barlangban. Most elmondok megint egy esetet Isten indításáról, amit nem ért az ember. Akkor éjjeli őr voltam. Május volt. Ott kint éjszakon május 6-tól augusztus 6-ig soha nem ment le a nap. Amikor eljött az este, akkor a napkoron félig lemerült, de levelet olvastunk, könyvet olvastunk, olyan világos volt, mint most. Aztán megint feljött. Ez eltartott május 6-tól augusztus 6-ig, aztán pedig állandóan éjszaka volt. Másfél óráig volt egy kis derengés délelőtt, 15-től fél egyig. Mindig sötét volt. Nos, egy ilyen nagyon világos idővel engem könnyű munkára tettek, éjjel őr lettem. Őrizni kellett a már berendezésre kerülő irodákat. Egyik éjszaka egy társam 10 évre volt ítélve. Otthon beszélget velem, a fiatal gyerek, és mondom neki, olyan furcsa érzésem van, én most nem őrködök, én bezárkózok, erre teszelem az ajtót, ezzel nem zöröghet magad, talán akkor se nyitom ki. Ő azt mondja, hát ugyan mit jól, hogy ezt mondom, nem tudom megmondani, félek. Halálfélelmet érzek. Elment, lefeküdt egyik szobába, nem zárta be az ajtót. Nem sokára, hogy én erre teszeltem, azok a nagy nehéz ajtók voltak, és hogy tudják emelni, ilyen vaspántok voltak rajta, ide bedugtam két lapátnak a vastag jelét, ahogy nem lehetett kinyitni, azt nem tudta ember eltörni. Sendbe voltam bent, féltem. Tudtam, hogy félnem kell, félelmes idő van. Ezt is a kalamod örömből is, verték az ajtón, is ki. Még a nevemet is mondták, ott vagy bent, nem szóltam. Nem tudták betörni. Reggel hallottam a hírt. Egy fiatal fogolynak megmondta előző este a lágerparancsnak, hogy holnap ki kell menned, egy bandita volt, letelt az időt szabad, vagy azt mondta, nem megyek ki. Itt nekem minden megvan, van ekkora késem, a szokás engem kiszolgál, nem megyek, ki kell menni. Fogadjunk, hogy nem megyek ki. Nos, ez a bandita megtalálta ezt a fiatal fogolytársamat, ahogy levágta a fejét egy baltával, megint kapott 10 évet, mert egy gyilkosságért csak 10 évet adtak. Ha valaki mondott egy sértő mondatot, a Szovjetunió azért 25 évet adtak. Az én fejemet vágták volna, hogy én akkor ellen repüsztelem magam. Én nem tudtam, miért kell bezárkózni. Még magamat is kérdeztem, hogy ennyire félsz, mitől félsz? Félni kellett és be kellett zárkózni. A másik, aki nem értette, nem kapott ilyen parancsot, mert mondtam neki, én mondtam neki, hogy te is vigyázz magadra. Levágták a fejét, az életébe került. Vannak ilyen esetek, amikor nem tudjuk, hogy mi miért van, csak tudjuk, hogy Isten akarata, nem kell vitakozni, hanem szót kell fogadni. Ha én okoskodtam volna, hogy nincs mitől félnie, mi van nekem, mit vettek el tőlem, miért zárkózzak be, akkor most nem lennék itt. Az engedetlenség a halálomat jelentette volna. Minden egyes alkudozás Istennel, ez késlelteti az engedelmességet, és elpárasztja Istent. Furcsa, ugye? Ézsaiásból idézek, Ézsaiás könyvében van, a 7. rész 13. versében, nem elég, hogy embereket párasztatok, még az én Istenemet is párasztjátok. Egyik helyen mondja Isten az Ószövetségben, belepárasztam a szánakozásba. Fel tudjátok ezt fogni? Még Istenemet is párasztjátok. Tulajdonképpen a mi hívő életünk tele van alkudozásokkal, megalkovásokkal, amelyek Isten türelmét feszítik és fárasztják. Ő végtelen és hatalmas és bírja. De jó erre gondolni, én most Istent fárasztom. Én most a türelme húrját feszítem, de egyszer elpattam. Sokszor eszembe jut Uzza. Tudjátok Uzza történetét? Dávid egy helytelen és bűnös parancsot adott, tegyék a frigylánat cekére, nem szabad, mert csak a léviták hordozhatják vállon. Aranykarika, rudakon is arany, arany, aranyra érintkezik, csak papi szolgálat folytán lehet vinni, nem szabad szállítani. Dávid megparancsolta, vigyék. És a hökrök megbotlottak, megbillent a szekér, Uzza oda kapott, hogy megfogja a ládát. Abba pillanatban meghalt. Nem Dávid, a sőtotta Isten már Uzzát. Sokszor gondolkoztam rajta, hogy miért ez a mozdulat, miért volt halálos? Egész biztos, hogy nem az első ilyen mozdulat volt. Nem szabad kézzel érinteni. Nem szabad. És Uzza megérintette kézzel. Egy veszélyes helyzetben. Jót akar. Meghalt. Egész biztos, hogy volt az életében több ilyen saját akaratú mozdulat. És egy darabig Isten eltűri, ahogy Bálámnál is eltűrte. Aztán jön a halál. Azért senki ne gondolja, hogy akkor sem fogadtam szót, akkor is alkudoztam, mégis itt vagyok, mégis szól az ige, jó volt a csendes órám, megáldott az Isten. Egyszer elpattan a hó. Nem szabad feszíteni. Uzza csak megérintette a ládát és meghalt. Nagyon félelmes dolog, ha valat pedig Isten értett parancsával száll szembe. Most azt olvastuk, hogy amikor elrejtette ezt az övet, hosszú ideig nem szólt hozzá az Úr. Gondolhatta volna, hogy valamit nem volt csináltam. De mivel tudta, hogy mindenben engedelmeskedett, nem volt nyugtalan. Elgondolom, hogy a paptársai megkérdezték, hogy te hova mégy? Mész, aki tudnak a szolgálatot, de voltak osztva a papok, léviták, volt egy rendes menetrend, amelyet előre közöltek, hónapokra be voltak osztva, meg volt Dávidnak még egy régi parancs, és azt szerint csinálták a beosztásokat. Északi kapunál, déli kapunál, másik kapunál, most pedig Jeremiás elmegy, hova megy? Megyek az Eufráteszhez. Miért? Mert Isten mondta. Mit mondod? Vigyek egy övet. Te nem vagy normális. Elmegy az Eufráteszhez egy övvel, hogy eldúr egy vizesre, hát dúr, de itt. Mi sokszor úgy nézünk ki, még kívül emberek előtt is, mintha nem lennénk normálisak. Mikor a Stalinhoz itt levelet én megírtam és átadtam a KGB főnökének, még kívül paktársa is mondták, hogy Zimányi megbolondult. De most, amikor Sztálin a szemétdombra került, akkor volt, aki azt mondta, látod, hogy igazat írtatok. Nem érdekes, hogy az emberek mit mondanak. Nem érdekes, nem számít. Az emberek véleménye semmit nem számít, ha Isten akaratával szemben van. Jó ezt megtanulnunk, hogy tisztán kell hallani. Jól kell hallani, és amit én megértettem, azt kell tenni, hogy a paptársaim mit mondanak, mások mit mondanak. Jeremiás element, és az Eufrátesz-szél rejtette el az övet, jó messzire. Mert ez volt Istennek a kiábrázó példája, hogy Izrael nagyon messze ment én tőlem. A Dániel könyvében van egy különös kifejezés. A utolsó beszélgetések Dániellel, és ott azt kapja Dániel azt az üzenetet, hogy a végső időkben megtisztulnak és megfehérednek sokan. Ez nagy különbség, megtisztulni vagy megfehéredni. Van, akinek az egész szívélet ebből áll, hogy védkezett, bocsánatot kért, megtisztult, védkezett, bocsánatot kért, megtisztult, soha nem fehéredik meg. Az alaptermészete nem lesz krisztusibb, nem lesz lelkibb ember, és nem mondhatja, élek többé nem én. Hanem így vergődik végig, fáradt a szomorító Isten, míg hazaér, és mind, amit épített, megég. Mint a tűzből kikapott üszök. Jeremiás nem ilyen volt. Ő megfehéredett közben. Teljesen átengedte a rendelkezés maga felé. Ilyen volt Hóseás is. Vegyél el egy parádnasszonyt. Micsoda parancs. Ezt a szégyen hordozni. Legyenek tőle gyerekei. A neveket is majd Isten adja neki. Teljesen kifosztotta Hóseás minden saját szabad akaratából. Még a szerelemben, a házasságban is. Nincs szerelem, nincs házasság, nincsenek gyerekeim, nincsen semmi. Minden az Isten kezében van. Az én ember a szabad ember. Ilyen volt Jeremiás. Most pedig vissza kell menni, hosszú idő múltán, ez alatt a hosszú idő alatt Jeremiás gondolta volna, hogy talán csak én képzeltem az egészet, ám Isten nem szól, vége az övügynek. Nem, nincs vége. Testvérek, olyan nehéz megtanulni a várakozást. Saul életében döntő fordulat volt, amikor nem tudott Sámuel erre várni. Vannak dolgok, amikre nagyon kitartóan kell várni. És ha az Isten útján jár valaki, és kapott Istentől vezetést, utasítást, várni kell tovább. Isten nem felejti el. Mi elfelejthetünk valamit, ő nem felejti el. Most megveszi, visszahozza az övet, és most már Isten magyarázza meg neki, úgy, ahogy itt van. Én azt akartam, hogy Izrael rám csatolva, én hordozzam. Tudjátok, hogy az övnek milyen szerepe volt. Odahaza, a kényelemben a zsidó ember nem tette fel az övet, mert átfelejtett a ruhát, de mikor munkába indult, útra kelt, a ruha földig ért. Az öve kicsit megemelte a ruhát, és erre az övre akasztották az olajos szarult pénzt, mindent. Tehát a házigazda megterhelte a saját céljai érdekében ezt az övet. Isten ezt akarta Izraelben megterhelni az Úrért. Az Úrért viselt terhek, ehelyett megromlott, megrothadt. És nagyon messze ment tőle. Most már érzi Jeremiás. És most már van értelme, most már a kaptársak is tudják, hogy mi is volt ez. Nem volt az ember bolond, amikor elment az Eufráteszen. Nem volt bolond, amikor megvette azt az övet. Nem volt bolond, amikor értelmez és hozta azt a fékposztot valamit, és megmutatta nekünk. De akár igazolnak az emberek, akár nem, csak Isten igazoljon, ez a lényeg. Egy nagyon szép igét szeretnénk még eszedekre jutatni, Isten féltő szeretete van benne. Most szilveszterkor olvastam, amikor virasztottam én is csendesen. Nem kapcsoltam be a televíziót, annyi sok szamárság van ottan, hanem olvastam a Mózes második könyvének 12. részében, 42. verset, hogy virasztott az Úr azon az éjszakán, ez az éjszaka az Úré volt, amikor kihozta Izraelt Egyiptomból. Én nem tudom lefordítani, a szemmel folytak a könnyek, úgy meg voltam rendülve. Megírtam egy kedves idős barátomnak is, és visszaírtam, hogy még sosem figyeltem fel erre, hogy Isten hogyan virasztott, amikor hatalmas kézzel kihozta népét Egyiptomból, az Úré volt ez az éjszaka. Virasztom azért ilyen éjszakákon Istennek minden gyermeke, mint Izraelnek minden fia. Nagyon sokszor kellene virasztani, mikor alszunk. Sokszor kellene virasztani, amikor mással vagyunk elfoglalva. Jeremiás mindig ébren volt, amikor Isten szólt. Virasztott és meghallotta, Ezékiel meghallotta az éjszakai üzenetet, hogy Isten elveszi a szemefényét, a feleségét. Mennyi áldás származik abból. Ők elvesztettek Ezékiel és felesége néhány házas élet évet, de itt van a Bibliában egy áldott üzenet. Jeremiás, és ha mennyi minden történt, azt mondja, hogy könyvpatakok folynak szememről, népemért, de mennyi áldás van ebben a könyvben. Mindig az ellenkezőit mondta meg, csinálta, mint amit vártak tőle. Mikor ostromolták Jeruzsálemet, azt mondta, adjátok meg magatokat. Mikor elvitték a fogó népet, azt mondta, hogy imádkozzatok a fogságba tartóknak a jólétéért. Itt pedig szántóföldet kell venni, mert még visszajövünk. Olyan érthetetlen volt minden, és sokszor ilyen a hívő ember élete is. Azért mondom ezeket így el, hogy ha valaki talán zavarba jutott valamikor is, úgy gondolta, hogy szót fogadtam, és nem úgy alakul, hogy én gondoltam. Úgy alakuljon, ahogy Isten akarja. Ez az ő akarata. Elolvasom, és ebben befejezem, hogy az én népem legyenek hírnevem, dicséretem és tiszteletem növelésére. De ne legyen így a mi életünkben, de ők nem hallgattak rám, hanem hallgassatok Isten igényére, legyen te neki áldott eszközei. Ne nyugodjék bele senki, hogy Isten nem szól hozzá. És ha nem szól, akkor is sem tudok szólni. Hisse meg nektek a felső forrást, meg az alsó forrást. Egyelőre befejeztem ezt a szolgát, ha Isten érte, még 3 órakor találkozunk.